Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 63. Zsoltárt énekeljük, a 65. Zsoltárt énekeljük, a harmadik verset fennállva, és folyamatosan énekeljük a 4. és 5. verset helyünket elfoglalva. Akkor a 65. Zsoltár harmadik verse, így kezdődik, javaival a te házadnak megelégítettünk. Adnak megelégítettünk, szép dolgain te templomodnak gyönyörködik szívünk, a te csoda igazságodból megfelelsz mi nekünk, most meg Isten velünk tégy jól, ő mi segedelmünk. Ennek csak te benned bíznak, e föld kerekség. Vagyok Istened, az örökkévaló, én adtam szádba saját szavaimat, és kezem árnyékával takartalak be. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Prédikátor könyvéből, a 9. fejezetből, a 13. verstől, a 18. versig foglaljunk helyet. A Prédikátor könyvéből, a 9. fejezetből, a 13. verstől, a 18. versig olvasom Istenünk igéjét. Ilyen bölcsességet is láttam a nap alatt, és nagyon rám nehezedett. Volt egy kicsiny város, kevés lakóval, megtámadta azt egy nagy király, körülvette és ostromműveket épített vele szemben. De akadt benne egy szegény bölcs, aki bölcsességével megmentette a várost. Az emberek azonban nem törődtek tovább azzal a szegény emberrel. Akkor ezt mondtam, többet ér a bölcsesség a hatalomnál, de a szegények bölcsességét mégis megvetik, és nem hallgatnak beszédükre. A bölcsek nyugodt szavaira kell inkább hallgatni, mint az ostobák közt uralkodónak a kiabálására. Többet ér a bölcsesség a harci eszközöknél, egyetlen vétkes, sok jót pusztíthat el. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek imádkozzunk. Istenünk, kérjük, hogy add meg, hogy a mi életünk is a te bölcsességeden nyugodjon, mint ahogy ez a város is, amely bajba került, egyszer csak meghallotta a bölcsességet, attól, hogy mi ne szegénynek, és ne kezdetlegesnek gondoljuk a te bölcsességedet, ne olyannak, hogy csak egyszer halljuk, és utána megfeledkezünk róla, és nem a szerint élünk, és semmiben nem vesszük utána, amikor segítséget kaptunk. Add, hogy a te jelenlétedben most megemlékezzünk mindazokra a dolgokra, amiben segítettél nekünk, amikor megérthettük a te útmutatásaidat, és jól lett dolgunk, megszabadultunk a nehézségből, mint a város a nagy királytól, aki el akarta foglalni. Így kérjük, add, hogy a te nyugodt szavaid, a te bölcsességed most is megvidámítsa a mi szívünket, és add meg, hogy a mi erőnk a benned való hitben gyökerezzen. Add meg, hogy erősek legyünk a te bölcsességedben és a te igazságaidban, és tudjunk azt szerint élni és cselekedni. Amen. Igehirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, énekeljük a 166. dicséretünket. 166. dicséretünk mind a négy versét. A 166. dicséretünk így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Maradjunk a helyünkön, Máté evangéliumából a 7. fejezetből, a 15. verstől a 29. versig olvasom Istenünk igéjét. Máté evangélium a 7. fejezetéből, a 15. verstől a 29. versig. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskorról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Sömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Kedves testvérek, a mai alkalommal a bölcsességről és annak alkalmazásáról fog néhány dolgot elmondani, illetve hogy mire hívja föl Jézus a figyelmünket. És ugye a Prédikátor könyvében már egy példát hoz nekünk Salamon, egy olyan helyzetről, amikor ugye egy város bajba került, és volt egy szegény bölcs ember, aki bölcs tanácsával kimentette a város, de utána megfeledkeznek róla. Ugye segíts másokon, és majd rajtad is segítenek, meg majd tegyél jót, és akkor majd, ugye majd megkapod annak jutalmát. Hát sokszor a világban azért nem ilyen a helyzet. Aki jól cselekszik, vagy jó úton jár, nem mindig kapja meg ilyen értelemben a jutalmát. És aki a Krisztus követésében van, magár Krisztusra nézve is láthatja azt, hogy Jézus Krisztus sem mindig aratta le ennek a jó gyümölcsét, bár szerették is őt, de aztán látjuk, hogy utána nem szerették, vádolták őt, aztán ugye látjuk a kereszthalált is. Tehát, hogy szenvedett is, és aki a bölcsesség útját választja, annak fel kell készülnie, mivel bölcs ember, ezért tudnia kell, hogy nem úgy működnek a világban a dolgok, ha én bölcs vagyok, akkor mindenki szeretni fog. Nem úgy van, hogy mindenki örül neki. Még akkor is, ha segítettem, nem biztos, hogy utána egyáltalán figyelembe fognak venni, és tartósan, úgymond van ennek valami haszna az én számomra. Tehát, ha bölcs vagy, ezt tudnod kell. Isten és rengeteg jót tett már az emberekkel, de mégis inkább arról szoktunk beszélni, hogy Isten miért nem tette ezt. Isten miért nem csinál már valamit. Isten miért nem szabadítja már meg az embereket a betegségeikbe. Ha van Isten, akkor hogy engedheti azt meg, hogy itt tartunk, ugye? Tehát érezzük azt, hogy természetesen elvesszük a jót Istentől, és föl sem tűnik, hálát sem adunk érte, és amikor ezeket elvettük, akkor utána meg a bajokba és a nehézségbe, általában felelősségre vonjuk Isten. Tehát van egy emberi magatartás, ezt mondhatjuk, hogy az embereknek általában a lelke, a tudatossága egy kicsit ezen a szinten mozog, ha mi kivételek vagyunk, akkor nagyon örülök, ha valakit most föltesz a kezét, de velem nem így van, mert én általában meg szoktam mindig köszönni mindent. Én általában jóért jóval fizetek, én olyan ember vagyok, és szeretem ezt a bölcsességet továbbadni, amit megtanultam Istentől, és nem érdekel engem, hogy az emberek ezért most jutalmat adnak nekem, vagy éppen rám sem hederítenek. Ha van itt ilyen ember, akkor azt mondom, hogy ő az az ember, aki cselekszi az Isten akaratát. Mert ez a fajta motiváció kell ahhoz, hogy te tudj cselekedni folyamatosan. És ha te ilyen ember vagy, akkor örülök neki. De ha nem ilyen emberek vagyunk teljesen, és én magam is elismerem, van bennünk ilyen, de megfáradunk ebben, meg úgy elcsüggedünk, meg úgy gondoljuk, hogy hiába valóság ez, és nincs olyan sok értelme, hogy mi kicsi emberek vagyunk, a mi kis gondolataink, tetteink, és a mi viszonyulásunk olyan, egy csepp a tengerben nem jelent az semmit. Mindegy az. Ugye akkor én is egy kicsit beállok a sorba. És akkor mindenki egy kicsit beáll a sorba, és akkor nem tudunk előbbre haladni. És ez a hitünk fejlődésében, az Istennel való kapcsolatunkban is egy kicsit, ugye nem is kicsit, később rá fogunk jönni, hogy ez hihetetlen nagy akadályá fog válni. És ettől a szemléletmódtól kell, azt mondja Krisztus, megszabadulnod. Ez oka, minden más problémádnak, pedig lehet, hogy erre nem gondoltál. Mert mindig megtaláltad a hibát a másokban. Hogy ők miért nem úgy cselekednek, miért nem azt csinálják, amit kellene. Ugye? És például akkor ott van benned ez a megkeseredés. Hogy te jó vagy, de mások meg nem jók. Vagy éppen ott van bennünk az örömtelenség, hogy nem látják a keresztényekben azt a felszabadultságot, amit hirdetnek. Mert ha mi azt mondjuk, hogy megszabadított bennünket Isten a bűneink terhétől, vagy minden is szabadok vagyunk és szeretetben vagyunk, akkor azt nekünk nagyon kellene sugározni. És nagyon érezni kellene ezt a szabadságot mindenkinek, és nem is kellene erről annyit beszélni. Mert hát éreznék az emberek, és látnák rajtunk ennek a gyümölcseit is. Ugye, amikor Jézust hallgatták, és a hegyi beszéd végéről idéztem, akkor ugye az volt, hogy úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Tehát, ha elmondjuk Jézus szavait, de nincs abban semmiféle hatalom, nincs abban semmiféle erő, akkor nincsen annak ám ereje. Mindegy az, hogy Jézus mondta. Tehát erre is oda kell figyelni. Jézus szava nem önmagában állja meg a helyét. Szóval Isten országa nem beszédben áll, tehát azért, mert elmondom, hogy mit mondott Isten. Ugye sokszor azt hisszük, hogy annyi az Isten bölcsessége, hogy elmondjuk azt embereknek. Hát ez van megírva a Bibliában. Én elmondom neked, hogy mi van megírva a Bibliában. És ezt elmondhatod, meg lehet, hogy jó is, és meghallgatja, akkor szerencséd van. De nincsen mellette hatalom és erő a te életedben. És az ő életében se tud megjelenni az Isten hatalma és ereje, hogy ezt a szót a szívéig el tudja vinni, akkor lehet, hogy megutálnak téged. Vagy azt mondják, hogy ne idézgessél itt nekem a Bibliából. Mert ez most erre nekem nincsen szükségem. És emögött sokszor az van, hogy az emberek nem ismerik az Isten hatalmát, nem ismerik az Isten erejét, ami ezenáltal megérkezhetne hozzájuk. És úgy gondolják, hogy ezek szavak. A szavakra meg senkinek nincs egy idő után szüksége. Mindenki tud jó bölcs tanácsokat adni. Ugye ezért van az, hogy a bölcsekre vagy az okosokra haragudnak az ember. Mindenki utólag nagyon bölcs el tudja mondani, és én is, meg szerintem te is tudsz haragudni, ha valaki elmondja, hogy mit kellett volna tenned. Hát annál idegesítőbb nincsen, nem? Hát most ezt kellett volna tenned, hát nem tudtad, hogy ezt kell most tenned, te nem tudtad? Hát hogy nem tudod, hogy mit kell neked tenned? És akkor így még idéznek neked három Biblia helyet, és akkor biztos jól fogod magad érezni. Tehát, hogy ne így legyünk okosak az Úrban. Mert ez nem bölcsesség. Azt mondjuk, hogy az nem bölcs ember, aki utólag bölcs. A utólag már mindenki bölcs. Nem? Hanem a bölcsesség az, amikor ugye az elején is, meg folyamatában is képesek vagyunk a dolgokat úgy látni, ahogy kell, és ez maga a bölcsességhez vezet el, a helyes szemléletmódhoz. Nem akarunk se szebbek lenni, se jobbak lenni annál, akik vagyunk, mert a bölcsember nem azt jelenti, hogy szebbnek mutatja magát, annál, mint ami az átlag. Ugye, mert néha a bölcsesség arra való, hogy felfúvalkodnak az emberek, szebbnek, okosabbnak, jobbnak mutatják magukat, és másoknak megmondják, hogy hogy kéne élni. És ez egy nagyon kellemes pozíció. Mert ha idáig eljutok, és felnéznek rám az emberek, akkor én így a bölcsességemmel, nem tudom, idézőjelben úgy megvédem magamat, de senki nem látja, hogy én is bolond vagyok. Mert azt titkolom. Hogy mivel van az én bolondságom. Nekem is vannak dolgaim, amik nem úgy sikerülnek, de azt ugye gondosan elrejtem. De vagyok én olyan bölcsember, tehát nekem is van homokra épült életterületem, ahol jön az árvíz, jönnek a dolgok, és elmosnak engem, és képtelen vagyok ott megállni. De azt mondja Jézus Krisztus, hogy te ne legyél ilyen ember. Ne legyél ilyen bölcs ember. Mert az a bolond. Aki így bölcs, hogy másoknak tanácsokat osztogat, de ő sem teszi meg, illetve ugye akár Isten szavát is így idézgeti, vagy csak azt mondja, hogy Uram, Uram, hát kegyes ember lehet az, Isten nevét mondja. Minden második szava az, hogy Uram. Így Uram, így Istenem, úgy segítsen meg, és akkor mit mond Isten? De hát nem tudlak megsegíteni, mert olyan úton jársz, amelyen nem kéne járnod, és azon az úton nem tudok neked segíteni. mert te másképp építed az életedet, és ezáltal én sem tudok rajtad segíteni. Ezt szoktuk is mondani, hogy nem lehet az embereken segíteni, ugye ez is egy bölcsesség, persze valahol igaz az is, hogy lehet segíteni, de azon az emberen nem tud segíteni, aki megy a maga útjára, és hiába mondasz neki bármit, vagy még segíteni, és neki nem lehet rajta segíteni, mert nem hagyja. És ilyenek vagyunk. Sokszor mi magunk is. És a hívő ember is sokszor ilyen lehet a maga hitében, és ezt akarnám kiemelni. Az Uram, Uram, az azt jelenti, hogy van hited, csak nem jó használod. És a hitednek nincsenek cselekedetei. És a cselekedeteid, de utána ugye összekeverednek, és ez a hamis profétákról beszél Jézus, akik juhok ruhájába jönnek, és ne gondoljunk itt mindjárt ilyen valami szekta vezérre, mert arra is gondolhatunk persze, hogy Jézus nevében jönnek, vagy ugye különböző dolgokat hirdettek meg, és ezzel visszaéltek az emberek. A Szentírással számtalan módon visszaéltek az emberek. Az emberek bizalmával és hitével visszaéltek. Ezért, ha most valakit az utcán be akarnék szólítani, hogy Istenről szeretnék beszélni, azt hiszem 30 méteres körzetbe elfutna tőlem, hogy Úristen, mit akarnak velem, és ebből kész. Tehát azt, hogy eljövünk ide a templomba békében, és önszántunkból meghallgatjuk ezt az embert, az még rendben van. De hogy valami ilyesmivel belefognánk, az teljes káosz lenne. És ez már nem járható út egyrésztről. Tehát, ha Jézus megállna ma és megállítana téged egy téren, lehet, hogy te egy azt mondanád rá, hogy ez nem molesztáljon engem. Ugye, még ha Jézus áruhába öltözne, és mai emberi formát fölvenne, és akár tanítana, akkor lehet, hogy elmennék simán mellette. De ugye nem biztos, mert hogyha csodát is tudnánk tenni, és lennének jelek az életünkben, az emberek felfigyelni, ha látnák azt a hatalmat, és látnák azt az erőt, akkor már valószínűleg, hogy nagyobb lenne az erőnk, és akkor már az emberek jobban odafigyelnének, akár a saját életünkre is. De itt nem az a lényeg, hogy az emberek figyeljenek rád, hanem az a lényeg, hogy benned meglegyen ez az erő, és munkálkodjon benned, és te érezzed, és te is tapasztald az isteni jelenlétet. Mi történik a hamis profétákkal? A hamis proféták, mint szimbólum, megkívánják azt a jót, amit az Isten megígért. És magukra öltik. Ez a hamis proféta. A juhoknak ruhájával, hogy úgy viselkedik, úgy szól, és látszólag fölveszi ezt a nyelvezetet. De a szíve és a lelke semmi köze nincsen az Istenhez. Nem tud az Isten ereje benne munkálkodni. Ő nem is akarja igazából cselekedni. Ő csak ezt a pozíciót megkívánta, és hasznot akar belőle húzni. És ez számtalanszor előfordulhat az emberek, hogy utánoznak. Az utánzás az nem jelenti azt, hogy én már az vagyok. És valahogy úgy mondom, úgy cselekszem, úgy szólok, úgy viselkedek, és ezzel az emberek elérnek eredményeket, és nem kis eredményeket érnek el az emberek az utánzással. És azzal, hogy valamit úgymond megtanulnak. Mit mond Jézus? Te ne legyél hamis proféta, te magad se. Ismerd fel azokat, akik csak utánoznak, de nincsen igazából erejük. Tehát ne utánzásból mondjunk egy igét, vagy bármit, mert így szoktunk, vagy ez most közöttünk ez van, hanem az az ige, vagy az életemben volt, vagy én is tudom, hogy miért mondom, és ha azt szerint élek, akkor majd, hogy nem is kell, hogy mondjam. Annak az ereje ott lesz, és hatással lesz majd a környezetemre. Ez ugye a gyümölcsfa és a termésének a hasonlata. Ha te jó fa vagy, ha te benned ott van az Istennek az új teremtése a Krisztusban, megértetted azt, hogy Krisztusban új teremtés vagy, jó fa vagy, aki hisz a Krisztusban, és Krisztus befogadja a szívében, a legnemesebb fához tartozik, aki a Földön egyáltalán élt, és aki az Istenről beszélt, Isten ereje munkálkodik te benned is. Ez tény. Ezért nem kell fölölcsés semmit. Nem kell utánozzál senkit. Nem kell megtanuljad, hogy a szomszédod hogy beszél Istenről. Nem kell a hívő emberektől ellesni. Most ilyen szempontból dolgokat tanulhatunk egymástól, de nem a külsőségekben fog ez kimerülni, hanem a szívedben, mint a fa is. Ugye lényegét tekintve, ha van gyökere, ha van törzse, van ága és van levele, és van benne élet, akkor miért is aggódnak? Az meg fogja hozni a maga gyümölcsét. Ha te életed ilyen fa, ami belegyökerezett valósággal az Istenbe, a Krisztusban, és valóban odaadtad magadat, és imádod és szereted az Istent, Mi hiba lehet? Nem lehet hiba. Amit hibának tekintünk, az az út része, hogy még nem tudunk esetleg tökéletesen járni. De megteremjük a gyümölcsöket az életünkben, és megjelenik ez a bizalom, de az a fa, aki csak eljátsza ezt, aki csak úgy csinál, aki fölveszi a formát, aki azt hiszi, hogy van egy bölcsesség, kiragadjuk a Bibliából, Isten nélkül, és azt szerint fogunk élni. De mondjuk, hogy Uram, Uram, de nincsen kapcsolatunk az élő Istennel, nem ismerjük az ő szeretetét, gondoskodást, nincs bennünk az ő hatalma és ereje. Pusztán csak eszköznek tekintjük, most én csúnyán mondom, az emberek elmennek, sok mindent megtanulnak. Miért? Hogy eszközként használják az életükbe. Nem lettek olyan emberek, csak használják a dolgokat, a tudást, a bölcsességet, de itt Isten bölcsessége és Isten nincsen elválasztva. Nem tudod használni, hát lehetsz okos ember, sok mindent tudhatsz Istenről, de ez a Szentírás szerint még mindig bolond vagy. Ha te csak tudsz az Istenről, és így okosságok vannak a fejedben, még bolond lettél, bolond építőmester vagy, mert mit nem tudsz? Cselekedni, cselekedni senki nem tudja. Beszélni mindenki tud. Mindenki tud okosságokat mondani. Isten meg hogy kéne ezeket a dolgokat csinálni. Ezt mindenki el tudja mondani. Ezt még a hamis proféta is el tudja mondani, és imádják is őt ezért. Vagy tisztelik, vagy azt mondják, hogy milyen okos ember, és valamilyen tisztségre fog jutni. De azt mondja Jézus, hogy ne kövessük ezt a példát. Nem hozhat. És itt ebben van egy óriási igazság, hogy nem hozhat ez a fa jó gyümölcsöt. Tehát eleve ne is menjél bele. Ez egy tévedés. Téveszme. Téveszme ilyen szempontból a hit. És a hitnek ez a fajta álságossága. Ez került. Ezért mondta, hogy a farizeusok kovászát került. Nagyon sokat beszélnek Istenről. Amit mondanak, az jó, csak nem cselekszik. Ez a farizeus kovásza, ettől menekülje, mert nincsen benne az ereje. Ugye mi az, amit nekünk Jézus Krisztus végül is tanít, és ami a Szentírásban, ami számunkra ki van jelentve? Az pontosan az, hogy te ne higgyél abban, amit én mondok. Most durván mondtam, ugye, mert általában ezt mondjuk, hogy higgyél. De ne higgyél, hanem élj aszerint. Ez a hit a Bibliában. Nem az, hogy higgyél. Ez kicsit furi. Lehet, hogy meglepő. De a Szentírásban nem az van megírva, hogy higgyél. Hanem az van megírva, hogy éljél. Ahogy az Isten így adja neked. Ez a hit a Szentírásban. Nincs más hit. Éljél, ahogy Isten adja neked. Tehát nem azt mondja Isten, hogy higgyél, hanem azt mondta, hogy éljél, életed legyen és bővölködj, és ez szerint élj. Ez a hit. Nincsen hit így. Mert mindig beszélünk a hitről, és akkor nincs meg az élet. Amikor az életről beszélünk, akkor meg nincs meg a hit. És akkor így nem tudjuk, hogy most mi van most. Éljünk vagy higgyünk. De a Szentírásban nincs elválasztva. Ez a hamisság. És ez a hamisság észrevétlenül ott van velünk. Mert eljövünk templomba, itt hiszünk. Hinni, ugye, mint a templomba kell. Élni meg az életbe. És a kettő az külön világ. Itt a templomba béke, szeretet, beszélünk Isten szeretet, na, de kint meg mi van? Ennek talán az ellenkezés, nem tudjuk, hogy akkor mit csináljunk. És a Szentírásban nincs külön választva ez a dolog, hanem csak az van, most így is mondhatnám, a hitedet megvizsgálva nem kell hinned abban, amit Jézus mondott, hanem élj. Aszerint Istenben. Ez a hit. Nincs más hit. Ne is higgyél. Jobb, ha nem hiszel, ne félj, hogy akkor kiesel Isten. Azt mondod Istennek, én nem akarok többé hinni benned. Mit jelent ez Jézus szal? Nem mondd azt, hogy Uram, Uram. Azt hiszed, hogy a hit az, hogy azt mondod, hogy Istenem, Istenem, segíts. Ez bárki mondhatja. De ettől, igen, ugyanolyan közel van Istenhez, mint te, vagy bárki, aki mondja, hogy Uram, Uram, segíts. Jó segítségül hívni az Úr nevét, nem azért vagyunk, hogy ne mondjuk ki az Isten nevét, de értenünk kell, hogy maga az Uram, Uram nem fog rajtad segíteni. Isten fog rajtad segíteni, és odáig el kell, vagyis élj benne. Juss el oda, hogy kapcsolatba kerülsz Istennel. És itt is egy kicsit, most lehet, hogy paradox a példa, eszembe jutott, hogy mit mondja Jézus, hogy a hitből mennyi kell ahhoz, hogy tudjuk használni. Azt mondta, elég a mustármagnyi. Tehát a hitet nem kell növelni. Ha a cselekedettel, és az életünk valóságával van összekötve, akkor ha csak egy mustármagnyi van, tehát a hitet nem kell annyira növelni, azt kell növelni, hogy Istenben vagy, azt a tapasztalatodat, és hogy megértve az Isten bölcsessége hasson benned, és azt szerint élj. Vagyis jó fa legyél, és ha már jó fa vagy, akkor nem kell belőle egy nagy farakás. Minek? Egy nagy farakás leszek. De holt fa vagyok. Utánzom itt, telerakom az életemet nagy farakásokkal, de nincs egyetlen egy gyümölcsöm se. Akkor mit ér az? Tehát gyűjtöm a hitben, gyűjtök sok mindent. És akkor mit ér az nekem? Tehát azt mondja, erre tanít akkor Jézus, hogy legyél bölcs építő, aki nem ezekre a dolgokra épít. Ezeket el is hagyja bátran, nem fog uramuramozni. Nem eredele. Nem fogja ezeket az utánzat, nem fog belemenni egy külső vallásosságba. Szerintem nekem ez nem kell. Oké. Akkor, de helyette egy igazi tartalmat, az igazi hozzáállást, és valóságos Isten kapcsolatot keresel, és meg is van a Krisztusban, valóságos oda vitted önmagadat, és tudod, hiszed, hogy veled van az Isten, és segíteni fog, és együtt munkálkodtok. És ez lesz a te jó gyümölcsöd. És ez elég arra, hogy az életben, persze majd, különböző élethelyzetekben, kérned kell úgy az Isten, de az nem uram-uram lesz, hanem az már benned lesz, és te tudod majd használni ezt. No, fut az idő, mondanék két történetet. Ez is egy kicsit a hithez való viszonyulás, és hogyan viszonyulunk Isten szavához, arról szól ez a történet. Akkor van egy írás, szentírás, és abban van egy történet, ez az Isten szava. Volt egyszer egy lúd, és volt egy asszony, akinek ez a lúd az ő tulajdonában volt, és ez a lúd egy különleges lúd volt. Ez minden nap egy aranytojást tojt. De ez az asszony kabzsi volt. És nem várta meg, míg a lúd tolja az aranytojást, hanem ő úgy döntött, hogy sieteti ezt a dolgot, és neki azonnal kell. És megölte a ludat, de mikor kibontotta, nem volt benne az aranytojás. Hanem csak olyan volt, mint egy tojás, de még arany sem volt, csak a kettő között megállt. És azt mondták, ez az Úr igéje. Erre az ateista jött, és azt mondja, ez az Isten igéje. Hát milyen butaság, milyen lúd, meg aranytojás. Hol van itt az aranytojás? Hát ki az, aki ebben hisz? Ti hisztek Istenben? Ez az Isten szava? Hát ebben ne higgyetek, ez teljes bolondság. Erre jön a teológus, és akkor azt mondja, hogy az Úr mondta ezt, hogy van ez a lúd. És ez egy nagyon régi szöveg. És volt egy liba, meg ez az asszony, ha az Úr mondja, akkor igaz. Nem szabad azt mondanunk, hogy nem igaz, mert az Úr soha nem hazudik. Korlátolt a mi elménk, és nem tudjuk azt elképzelni, hogy lehet egy olyan lúd, amely aranytojást tojik. És a régi időkben igenis archeológiai kutatások, és bebizonyosodott, hogy létezett egy ilyen lúd. A források ezt mutatják. És hogyha még azt is gondoljuk, hogy nem létezhet tojás aranyból, ha Isten azt mondja, és az Úr szava azt mondja, akkor ezt el kell, hogy fogadjuk. Az emberi értelmet zavarba ejti ez a misztérium, ez a titok, de nekünk itt most hinnünk kell, és el kell fogadnunk, hogy ez így van. Ez az igazság. Jön a prédikátor. Az pedig körbejár az emberek között, és azt hirdeti, hogy igenis, hinnetek el Istenben, higgyetek Istenben, mert Isten a történelem folyamán aranytojásokat teremtett ebben a lúdban, is ez a példa erre. És higgyetek az Istenben, mert ha nem hisztek az Istenben, akkor elvesztek. És hinnetek kell ebben, hogy aranytojástok sokat adott az Úr. Most fölteszem a kérdést. Hogyan kell visszajönni ehhez a történethez? Te mit mondanál? Neked miről szól ez a történet? Miről szól a lúd az aranytojással és az asszonnyal? és hogy az Isten szava. Hogyan lehetne ez a te számodra az életedben udvaigazítás? Mit kell ebből higgyél? Miért lehet ez Isten szava, és miért nem neked? Kivel értesz egyet? Az ateistával? Vagy a teológussal? Vagy talán a prédikátorral? Melyik nézőpont áll hozzád közel? Hogy igazából ez a történet miről szól csak? Miért az Úr igéje? Mert miről akar az Isten téged tanítani? Arról, hogy van egy lúd, amely aranytojást tojik? Vagy arról akar tanítani, hogy milyen a kabzsi ember? Aki az Isten dolgaival akar foglalkozni, de aztán kicsit vérszemet kap. Többet akar. Milyen a hamis proféta? Hát még ráígérek egy kicsit. Az Isten majd mindenben meg fog téged segíteni, de még annál többet is fog neked adni. Még beteg sem leszel. Soha. Mert ha hiszel Istenben, nem leszel beteg. Mindig lesz pénzed. Mi ez, ha nem aranytojás tojó lúd? És neked miben kell hinned? Abban az Istenben, aki ezt mondta, és abban, aki ő ezt hirdeti, abban is hinned kell, hogy ő igazat mond. Mert ő azt mondja, hogy az Isten igéje igaz. Tehát Isten is igaz, tehát amit Isten ígér, az is igaz, nem? Akkor ennek igaznak kell lenni. Csak miről nem tanultunk? A kabzsiságról. És ez egy nagy homok, amire ráépítjük a házat, akkor össze fog dőlni. Mert a végén lúd sincs, az az Isten sincs. Hiába volt a teológus, hiába volt a prédikátor. De az ateistának sincs igaza, mert van Isten. Csak mást akart mondani. Csak mi másra tettük a hangsúlyt. Így volt ez Jézussal is. Itt van Isten. Csodákat tud tenni. Nézték, hogy ki ő. Csak azt nem értették, amit mondott, és nem azt szerint éltek. És Jézus figyelmeztette őket. Most kezdek el prédikálni. Most kezdek majd csodákat tenni. De ti kezdjétek el cselekedni. Higgyétek el, hogy Isten országa bennetek van. Isten a tiétek, a hisztek bennem, és éljetek vele. És lesz majd hitetek. De az a hit ne olyan legyen, mint a farizeusoké, amely az égig ér. Nagy köntösökbe járnak, és mindenki látja. Ugye, hanem csak legyen mustármagnyi. Nem hivalkodó. De olyan, ami még a hegyeket is megmozdítja. Cselekvő. És akkor jó helyen fogtok járni. Tehát ebből a példából is láthatjuk azt a szemléletmódot, amit Jézus akar, és higgyük el a szemléletmód, és így a hit, ha ettől megtisztítjuk a hitet, és inkább cselekvő lesz, nem kell neked hinned. Élj Istennel. Egy napig ne higgyél, jó? De élj. Sokkal többet fog neked élni. Nem kell hitvitázni, mert fölösleges. Ha valaki Istenben van, rájön előbb-utóbb, hogy nem kell vitatkozni, mert nincs mind. Ki mit gondol Istenről, az számít. Az számít, hogy hogyan élsz. És Istenben élsz, az számít, hogy hogy termed a gyümölcsödet, a fád belegyökerezik-e, az számít, hogy te nem kősziklára építesz, vagyis Istenre. Nem az számít, hogy a homokra építők éppen mi vitatkoznak, hogy ezt így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni. Teljesen mindegy. A végén úgyis minden eldől. És azért lesz a siker, aki az Isten szenti bölcsesség szerint nem hit ilyen értelemben, hanem élt és cselekedett. Ez az ő hite. Azt mondja, én nem hiszek, én élek Istenben. Ez jó. Ezt mondta Jézus is. Ne mondjátok azt, hogy Uram, Uram. Akkor még egy történetet mondok, és ezen akkor zárom. Ugyanezt a gondolatkört viszem. Megint egy szemléletet próbálok a példázattal segíteni, és ezáltal közelebb kerülünk az Isten, és el tudjuk hagyni ezeket a dolgokat. Az Isten országa hasonlatos a két testvérhez. Jézusnak is volt ilyen példázata, de ez nem jézusi példázat. Két testvérhez hasonlatos az Isten országa. Boldog, megelégedett életet élt mind a két testvér. Meghívást kapnak Istentől, hogy Isten tanítványai legyenek, és menjenek el ők is, és szolgáljanak Istennek. Az idősebb testvér, aki meghallja ezt a hívást, igent mond, de nagy nehézségekbe ütközik. Mert hogy a családjától el kell szakadnia, mert ő úgy értette meg, hogy Isten egy olyan útra küldi, ahol el kell hagyni a családját. Van egy lány, akit nagyon szeret, és szerelmes belé, de mégis úgy érzi, hogy Isten azt akarja, hogy elmenjen, és a házasságról és erről a szerelemről le kell mondania. Úgy érzi, hogy olyan elhívást kap, hogy olyan emberek közé kell mennie, akit nem ismer, és elmegy egy szigetre, ahol beszél Krisztusról és tanít róla, ott aztán letartóztatják, megvádolják, megkínozzák, kivégzik, és meghal. Feljut a mennybe, és ott van Jézusnál. Jézus megdicséri őt, és azt mondja, jól van, jó szolgám, 1000 talentumot érő szolgálatot tettél nekem, milliárdokat érő talentummal jutalmazlak meg ezért, hogy hűséges voltál hozzám. És szolgáltál nekem, és cselekedtél. Menj be a te uradnak az örömébe. A fiatalabbik fiú, a másik fiú, aki szintén megkapta ezt a meghívást a szolgálatra, nem volt nagy lelkű, és nem mondott így igent Istennek, úgy döntött, hogy erre a meghívásra nem tud így válaszolni. És elvette feleségül azt a lányt, akit szeretett. Boldog házasságban élt, egy üzletet nyitott, gazdag lett, hírnévre tett szert. Alamizsnát is adott a szegényeknek, és hitt azért Istenben. És megemlékezett a testvéréről is, aki messzi vidéken volt, és küldött neki is támogatást. És egy nap ő is meghalt. És megjelent az Úr előtt. És akkor azt mondta neki az Úr, jól vagyon, jó hű szolgám, több 1000 talentumot érő szolgálatot végeztél. Most én milliárdnyi talentumot adok neked. Menj be az Urad örömébe. Az idősebbik fiú látta ezt, hogy öccse ugyanannyi jutalmat kapott, mint ő. Nagyon megörült ennek, hogy ugyannyi jutalmat kapott, mint ő, és oda ment az Úrhoz. És azt mondta neki, most már, hogy tudom és látom az egész életemet, visszamenőleg, és hogy így éltem, ahogy éltem, és így döntöttem, most is ugyanúgy tenném, mint ahogy először döntöttem. Ugyanúgy döntenék, és ugyanúgy elmennék arra a szigetre, és szolgálnék neked. Mi van ebben a történetben benne? Mi a lényeg? Mert látszólag arról szól a történet, hogy van egy engedelmes fiú, meg egy engedetlen, aki nem szolgál. De kinek mi a szolgálata? Ki hogyan szolgál az Istennek? Ki milyen elhívást kap? Ki mire tud igent mondani, és ki mire tud nemet mondani? De mi az, ami összeköt bennünket? És mi az, amire el kell jutnunk Jézus szava szerint? Szívből, szeretetből, nekem szolgálva, tedd azt, amit megtehetsz. És amit meg tudsz tenni. De ez a szívedből kell, hogy jöjjön. Senkitől nem kér többet az Isten, mint amit a szívéből meg tud tenni. Ne legyünk álságok, ne utánozzunk. Mi volt Anániás és Szafirának a problémája? Mindenki adott a vagyonából, de a szívük nem volt ott, ők nem tudtak annyit adni. De eljátszották, hogy annyit adnak. És meghaltak. Hát először a férfi, aztán a nő meghalt, Isten ítélete, és mert hazudtak. Testvérem, a nagy szolgálata is lehet hazudni. Hogy én hogy szolgálok az Úrnak, így szolgálok, úgy szolgálok, ezt akarom, én ezt is odaadom. Látszólag odaadod, de nem. Míg valaki, aki nem adja oda, de éli az életét, de hisz, és a szíve szerint tisztán él, És őszintén az is ugyanannyit ad, mint aki látszólag mindenről lemond, de mégsem mond le. De ha mindenről is lemondasz, és a szívedben ott van az, hogy de hát én többet érdemlek mindenkinél, mert Uram, én lemondtam erről, és a végén majd ugye azért, én azért ott többet szeretnék ám majd kapni, mint azok, akik csak így el voltak az életükbe. Mivel fogunk találkozni? Az Isten szeretetével és nagy lelkűségével, és arra, ha nem vagy fölkészülve, akkor csalódni fogsz. Mert Isten másképpen nézi az embereket. És lehet, hogy mi innen megítéljük ugye azt, hogy ki mennyit tesz, meg mennyit nem tesz. De mi a lényeg? Te amit teszel és megtettél, és még akkor is látod, hogy te ugyannyit kapsz, mint a másik. Vagy tegyük fel, mi van, ha kevesebbet kapsz? Nem azt fogod mondani, azt fogod-e mondani, hogy örülök Uram, hogy azt megtehettem. Örülök Uram, hogy neked szolgálhattam. Örülök, hogy neki is adtál. Vagy lehet, hogy többet is adsz, mint nekem. Örülök ennek, és akkor is szeretlek téged. Akkor vagy a kősziklán. Akkor szereted Istent. És mit mond Jézus? Te szeresd Istent. Ekkor szereted. Mert szabad vagy ezektől a dolgoktól. És ez, ami sajnos, sokszor ezt nem tanuljuk meg. Ez a homok. Tehát lehet, hogy keveset tudsz tenni látszólag. De a szíved szerint ott van a jófa az életedben. Nem kell neked hamis profétának lenned, hogy úgy tetetni magadat, mint hogyha már több lennél. Nagy dolgokat tudsz mondani te is Istenről. Hamis proféták is nagy dolgokat tudtak mondani, de elveszik méltó büntetésüket. Mert Isten nem gyönyörködik azokból, akik nagy dolgokat mondanak őróla. Mert semmiben nem tekinti, azt mondja, hogy bolond ez. Hát nem vagyok benne. Nem nekem él, nem engem szeret. Mit ér az, hogy sokat tud rólam? Ér valamit? Olyan, mint a homokra épült ház. Össze fog dőlni. Mit ér az aranytojást tojó lúd? Ha a tiéd. De nem értesz hozzá, és kapzsi a szív. Akkor nem ér semmit. Mit ér az Uram, Uram? Mit ér az, ezt mondja Krisztus, és ezzel zárom. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem. És ez pont ez az állapot. Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyam akaratát. Na most jön a durva rész. Sokan mondják majd nekem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztem ki ördögöket? Nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Nem döbbened? Hát mi hiányzott? Hát a csodát is tudtál tenni, profétálni is tudtál. És mindent tudtál az Istenről. És mégis a végén azt mondja Isten, hogy közöd nincsen hozzám, az azért durva. És ez az a lényeg, amit tudni kell, és nem kell se csoda, és ha van, akkor elfogadjuk Istentől. Ha a gyümölcsöm az, és a fáról az jön le, akkor jó. De ha nem az, és valami látszat, akkor az nagyon nagy baj lesz. És erre figyelmeztet Isten. Tehát, ha így megérted, akkor már te is mondhatod magadat Krisztus követőjének, nem? Kizártalak téged valamiből? Vagy volt itt valami, hogy pont azt bizonyítom be, hogy mindenképpen lehetsz Krisztus követője. Ez a szép. És erre mondja Jézus, hogy kövessetek engem. Követhettek mindenhol. Ott lehet az életetekben ez a lényeg. Ha kicsit adsz, ha keveset adsz, ha sokat adsz, de hogyha szívből adod, és azt, amit adsz, azt úgy adod, és önmagadat is így adod oda, akkor nincs hiba, és akkor megtaláltad a helyes utat. A keskeny úton vagy, és nem a széles úton jársz. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 230. dicséretünket énekeljük. Thank you.
Krisztus szent keresztje, elmúlás és Róm felett. Krisztusban beteljesedben látom üdvösségemet. Bátorságon ősz a bánat, tört remény vagy félelem. Biztatástad, békesség van én bennem. Boldogságnak jóság fénye utam. Szép napom, áldással leszólt az átok, megbékült a kereszt, el nem múló boldogságod.
Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk. Istenünk, köszönjük, hogy meg akarsz bennünket óvni minden olyan hittől, amely eltérítte tőled, és talán pont ezt láthattuk meg, hogy mennyi minden van, ami rárakódik erre a hitre, és nem értjük, hogy ez igazából egy élette benned, nem több és nem kevesebb, egy valódi csendes veled együttjárás, egy természetes út, mint ahogy a fa él a földben, és belegyökerezik, úgy gyökerezhet bele a mi életünk és a te életedbe. És mindennek megvan az ideje, megvan a helye, és különböző életek vagyunk, különböző dolgokat tudunk megtenni és nem megtenni. Nem egyforma az útunk. De köszönjük, hogy te mindannyiunkhoz nagy lelkű vagy, és látod a mi szolgálatainkat, a mi örömünket. Ha van benne örömünk, ha szeretjük cselekedni a te akaratodat, ha az életünk részévé válik, és ez örömet okoz, akkor sok tízezernyi talentum szolgálatot végzünk. Őrizd meg bennünket minden mástól, mert ezek hiába valóságok, nagy dolgok, a te nevedben, de semmit nem érnek. Így kérjük, hogy te gyógyítsd meg a mi kapcsolatunkat te veled, hogy a te erőd egyszerűvé és tökéletessé tudja tenni bennünk is a veled való kapcsolatot, hogy legyen benne valódi cselekvés, és bölcs emberekként építsük azt a házat, azt az életet, amit tőled kaptunk. És bátran hagyjuk el a fölösleges dolgokat, amik úgyis elvesznek, semmit nem érnek. Hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdettem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdettem kedden 10 órakor lesz a szépkorúak alkalma. Várjuk az idős testvéreinket. Csütörtökön bibliaórák lesz 6 órakor, és pénteken pedig 6:30-tól ifjúsági bibliaóra. Várjuk a fiatalokat is. Hirdetem, hogy most Isten tiszteltünk után szeretett vendégségünk lesz. Várjuk a testvéreket egy beszélgetésre. Lehet a gyülekezeti teremben sütemény mellé. Köszönjük, aki hozott süteményt, és így támogatta ezt az alkalmat. Énekeljük záró énekünket. A 489. dicséretünket énekeljük, mind a 4 versét. Örök élet reggele. Véghetetlen fényben egy sugárt küldj rögtenem, napra ébredénk föl. Fényed lelkünk éjjelét őzze szét. Jóságodnak harmata gyarló életünkre hújjon. Szívünk megkiszárad a vigaszottal felviduljon. Síveit közt négy jelen szüntem. Szövetség vére által védkeink fedezzük el, tőled nyert fehér ruhánkkal.
hogy hitünk legyőzze majd mind a bajt. S majd vezess az égbe föl, irgalomnak napvilága. Könnyek gyászos völgyéből, üdvösségnek szép honában. Hol az üdv és béke majd egyre tart.
Istenünk áldását. Én vagyok Istened az örökkévaló, én adtam szádba saját szavaimat, és kezem árnyékával takartalak be. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Amen. Áldás békesség.